Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 7 perc van, március 21-e csütörtök, ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án, és köszönjük szépen a kérdéseket. Továbbra is lehet kérdezni tőlünk 0630 698 098 0, infokukac@millasreggeli.hu vagy a Messenger alkalmazáson.
Mindjárt szerintem egy pont egy ilyen kérdéssel fogunk tovább menni, egy ilyen tisztázó kérdéssel. Gyurcsik Attila a vendégünk, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatója. Az előző blogban már elkezdtünk az értékalapú befektetésekről beszélgetni, sőt már a növekedési papírok, cégek is szóba kerültek, mert hogy azok most egy picit lenyomták az értékalapúakat, vagy nagyobb a fókusz rajtuk, de egy hallgató kérdésével szerintem megint egy picit edukálhatunk, meg tisztázhatunk dolgokat. Ő azt kérdezi, hogy az értékalapú befektetés egyenlő-e a fundamentális elemzéssel? Teoretikusan, na minden, az a második része, tehát maradjunk ennél a kérdésnél. Hogy ez...
Nem, hát ugye nem csak értékalapú részvényeket, nem csak olcsó részvényeket lehet fundamentálisan elemezni, hanem növekedési papírokat is lehet fundamentálisan elemezni, tehát hogy nem ez különbözteti meg a fundamentális elemzés léte vagy hiánya az, hogy egy részvény olcsó-e vagy drága, aztán csak megállapítja.
Uh-huh. Világos. Azt mondja még egyébként teoretikusan, mindenki az index követő ETF-ekbe teszi a pénzt, ugye, mert itt az előző beszélgetésben már ezt felvetettük, az ilyen passzív van kezelt alapokat, akkor az árfolyamot igazából csak a beáramló pénzmennyisége szabályozza, és a fundamentális mutatók így lényegtelenek lesznek.
Hát erről szólt az előző blokk. Igen. Tulajdonképpen, tehát jól összefoglalta.
Igen, bizonyára ma is vannak értékalapú befektetők, különben egyes részvények árfolyama nem mozognak külön az indextől jó és rossz hírek hatására.
Így van. Tehát nem teljesen halt ki ez a szakma, szerencsére. Uh-huh. De máshogy kell gondolkodni róla. Tehát az én véleményem az, hogy picit máshogy kell erről gondolkodni, mint hogy korábban gondolkodtunk.
De lehet, hogy azok tehát is másképp gondolkodnak, akik az árakat mozgatják. Tehát attól még mozoghat az ár, de nem feltétlenül érték alapon gondolja a befektetés, hanem csak egy időszakra. Mondjuk van egy jó éve most egy alapvetően érték.
Majd, hogy nem minden részvény benne van valamilyen indexben.
Így van.
Tehát, hogy nem arról van szó, hogy akkor az nulla, csak hogy nem feltétlenül. Tehát, hogy mondjam, a mi szakmánknak az egyik legnagyobb problémája, hogyha érték alapon fektetsz be, hogy vannak úgynevezett értékcsapdák, úgy hívják angolul, hogy value trap. Tehát ugye ebbe lehet beleesni gyakorlatilag ilyen értékalapú befektetőként, hogy megveszel valamit, amit olcsónak gondolsz, és az örökké olcsó marad. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy értsétek, mert szerintem az egyik legjobb példa a Magyar Telekom ilyen szempontból, ami majdnem 10 éven keresztül egy ilyen értékcsapda volt valójában, mert tudtuk, hogy olcsó, de mivel nem volt rendes osztalékpolitikája a cégnek, ezért nem volt semmi, ami miatt azt gondolhattuk volna, hogy felmegy. És mihelyt lett osztalékpolitikája, elkezdett rendesen osztalékot fizetni, elkezdte a részvényeit visszavásárolni, tehát egy picit a menedzsment átállt a részvényesek oldalára ezáltal. Uh-huh. Onnantól kezdve megháromszorozott egy ilyen szuper unalmas telekom cégen, ugye másfél év alatt gyakorlatilag háromszorozni lehetett. És ugye múltkor hoztam nektek példának az Unicreditet.
Ami azért nem jellemző, hogy egy telekó cégnél.
És nem tudom, emlékeztek, a múltkor beszéltünk veletek az Unicreditről, ahol ugye szintén annyi történt, hogy jött egy új menedzser, azt mondta, hogy gyerekek, itt nem azzal kell foglalkozni, hogy birodalmat építsünk, hanem a részvényesekkel kéne foglalkozni, fizessünk osztalékot, vásároljuk vissza. A könyv szerint érték harmadán kezdjük már visszavásárolni a részvényeket, mert hogy talán érdemes lenne arra allokálni a tőkét, semmint fantasztikus birodalmi építési tervekre. És egyébként a most már az Unicredit egyébként 2 év alatt 4-szerezni lehetett, ami azért egy kvázi unalmas európai bank részvényt, azért nem egy olyan rossz teljesítmény.
Igen, abszolút így van ez.
Tehát egy picit, és akkor egy vissza után, és akkor most eljutunk majd szép lassan Richard Gere és Julia Roberts sztoriához. Hogy ugye miről szól ez? Arról szól, hogy szerintem nagyon fontos, hogy a menedzsment a te oldaladon álljon. És fontos tudni, hogy a tőzsdei cégek menedzsmentjei, legyenek azok bárhol a világon, azok sokkal jobban szeretnek nagyobb szemétdombon ülni, mint sem, hogy részvényeseknek osztalékot fizetni, vagy a részvényárfolyamot emelni. Ez az estek nagyon nagy százalékában így van. és ugye erre rettentő sok jó sztorit tudnék nektek mondani, de akkor mesélek egyet, ami szerintem ilyen nagyon eklatáns példája ennek. A 80-as években rengeteg amerikai vállalat volt, ahol ugye azt gondolták, hogy birodalmat kell építeni, nem a részvényeseknek segíteni. Két nagyon jó sztori van, az egyik, azt nem mesélem részletesen, volt olyan, hogy a US Steel, ami egy acélgyártó cég, megvette azt hiszem az NBC Corporation, tehát egy tévécsatornát vásárolt. Tehát ilyen teljesen
volt egy kicsit.
Tehát ugye az hogy függ össze, de az egyik legizgalmasabb, és ez könyvélményem is egyébként, az RGR Nabisco-nak a története. Az RGR az a Reynolds & Co., az egy dohánygyár, a Nabisco meg a National Biscuit, az meg egy kekszgyár volt, és ezt a kettőt valamikor 70-es, 80-as évek környékén összemergelték, ami teljesen értelmetlen. Tehát, hogy egy dohánygyár, vagy egy kekszgyár együtt, az teljesen felesleges. És most már elfelejtettem
néznék a fejébe, hogy aki ezt kitalálta, ezt a koncepciót.
És hogy a sztorinak a lényege, hogy nyilván ezek jöttek ilyen private equity cégek, hogy rájöttek erre, hogy ez itt így nem jó, mert ugye innen ered a konglomerátum diszkont fogalma, hogy a dohánygyárak az a 80-as évek végén már elkezdték diszkontálni, hogy ez nem egy egészséges dolog, és a kekszgyár az meg magas, az egy élelmiszeri dolog, az meg magas szorzon forgott, de mivel dohánygyár is volt benne, ezért a cég önmagában olcsó volt, tehát hogyha megvetted a kettőt együtt, és szétszedted, akkor külön-külön többet értek, mint együtt. És ugye nem tudom, emlékeztek a Julia Roberts és Richard Gere Micsoda nő című filmjére, ahol Richard Gere egy olyan faszit alakított, aki megvásárolt vállalatokat és szétdarabolta.
Igen.
Na ez most ez alapvetően az RGR Nabisco felvásárlási csatájából ered, mert ott ugye többen elkezdték ezt megpróbálni felvásárolni ezt a vállalatot azzal a célra, hogy aztán szétdarabolják, mert külön-külön ugye többet ér, mint együtt. És ugye maga a könyv, amit akartam nektek említeni, az a Barbárok a kapuknál, most a szerzőt hirtelen elfejtettem, ez a Barbarians at the Gate, ami mindkét cégnek a 150 éves történetét így felvázolva elmeséli, hogy hogyan jutottak el aztán ehhez a felvásárlási csatához, amik a végén aztán felvásárolták, de hogy egyébként a könyv elképesztően jó, mert rengeteget ír arról, hogy ez a szemétdombépítési sztori, ez hogy nézett ki. Tehát a két cég együtt, azt hiszem, hogy egy ilyen 12-14 fős ilyen private jet flottát üzemeltetett, saját hangárt építettek, bizniszvárót a reptereken, amerikai focistákat fuvaroztak mindenfelé a gépeken, tehát úgy nyilván a szemétdomb az akkor jó, ha nagy. Tehát,
ez biztos, igen, és én azon gondolkodtam, hogy akkor a Barbarians ezek a befektetők voltak, ugye, akik ezt így jöttek és így szétkaszabolták.
Igen,
így
igen, igen.
Tönkretették. Kicsit így, olyan, mint hát ugye a használt autó, amit így szétdarabolva jobban lehet értékesíteni, sok esetben ugye alkatrészekként drágább.
Igen,
és az embernek így szakad a szíve, hogy egy ilyen szép autó. Na de oké, értem.
Az értékalapú és a növekedési nem tud valahogy keveredni? Tehát, hogy megveszed beleülsz a növekedésibe, aztán az majd előbb-utóbb lelassul. Most gondoljunk mondjuk internetes cégekre annak idején, az ugye kvázi növekedésiként jelentek meg, mert mint a rakéta, úgy ment, mindenki hype-olta, és óriási sztori volt az internet, majd jött egy belassulás. Jó, mondjuk ezt túlélni mondjuk nem könnyű, főleg alapkezelőként, ugye, mert nagyon előre szalad az árazás, aztán nagyon visszajön, konszolidálódik, ezt nem tudom, mennyire eladható így egy történet.
Nagyon jó a kérdés, szerintem ez a legrosszabb kombináció, ami létezik, mert ez befektetői kategóriaváltás. Ugye? Tehát, hogy a növekedésiek már nem veszik meg, az értékek meg még nem veszik meg. Tehát, hogy ez a kettő közötti a két cég közül, ha úgy tetszik, a padlóra esik a részvény szerintem sok esetben. Persze nyilván vannak más példák is, de szerintem ez tipikusan egy ilyen lelassuló sztori, az nem jó. Tehát ilyen szempontból a Tesla egy érdekes történet.
Igen,
az elmúlt ugye fél évben, vagy talán annál is tovább, hogy látszik, hogy a elektromos autópiac lelassult, hogy a szorzó az még magas, de már nincs benne növekedés. Tehát ez
és ugye méretes dródannal is jár az egész történet, ezt most eladni a befektetőknek, hogy jó lesz ez, majd innentől majd szép lassan termeli.
Amikor a Momentum részvényből kiesik a Momentum.
Igen.
A tipikus példája, de még drága.
Igen.
Tehát ugye ez az, amivel nagyon nehéz mit kezdeni. És ugye nyilván értékalapú befektetőként nem csak azzal foglalkozunk, hogy olcsó részvényeket vásárolunk, egyébként megpróbálunk drága részvényekkel nem fogadni. Tehát egyébként ez is egy része, úgy tetszik, ennek a stratégiának. Tehát ilyeneket például ugyanígy ki lehet figyelni ilyen esetben.
Az közben megvan, bocsánat. Igen. És képzeljétek el, a Füstbe ment terv címmel film is készült.
Film is készült
belőle,
róla, így van,
a James Gardnerrel a főszerepben, ahol maga a dohánygyárnak az igazgatója az, aki megpróbálja a barbárokat, ugye ezeket a befektetőket kinyomni az egész tervből, úgyhogy ő maga vásárolja meg és menti meg a cégét, és ő játsza Brian Burrow-t, aki ő volt a vezér.
Igen.
És aki írta a könyvet. Nagyon érdekes. Köszönjük szépen ezt a kulturális kis ajánlót.
Na, akkor viszont az értékalapú befektetéseknél maradva, hogy azt mondod, most kevesen lőnek rá, ezért lehet egy nagyobb prémiumot esetleg eltenni, vagy egy nagyobb jutalmat. Hol érdemes kutakodni, vagy hol keresgéltek ti? Marad az amerikai piac, mert nagyobb a merítés, és az eleve egy olyan gazdaság, ami ilyen szempontból izgalmas, vagy azért érdemes jó körülnézni, és akár kisebb országok.
Szerintem bárhol. Tehát nem bárhol lehet. Tehát szerintem bárhol lehet. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb...
Hát most volt egy-két román sztoritok is például, ugye?
Rengeteg sztorink.
Csak hogy egy példát hozzak tőletek.
Van. Rengeteg sztorink van. Az egyik talán ilyen fontos dolog, amire oda szoktunk figyelni, hogy például a családi bizniszeket veszünk, az egy ilyen fontos adalék. Tehát, hogy sok esetben, ha ott van egy család, aki kontrollálja a céget, akkor sok esetben nekik azért fontos, hogy a részvény mondjuk ne omoljon össze. Uh-huh. Tehát, hogy vagy jól teljesítsen a részvény árfolyam. Tehát ők odafigyelnek arra, meg nem tartanak be fölöslegesen készpénzt, hogyha egyébként nincs mire elkölteni. Tehát ugye, és itt visszautalok arra, tehát hogy szerintem az, hogy hol fektetsz be, az kis túlzásra mindegy, nyilván nem mindegy, mert meg kell nézni, hogy azért milyen az ország, a makrokörnyezet, stb. Tehát, hogy azért ez nem teljesen mindegy. De amit itt sugallni akartam az elején is, hogy a legfontosabb az, hogy a menedzsment veled legyen. Tehát, hogyha a menedzsment szemétdombot akar építeni, és nem érdekli azt, hogy a részvényárfolyam hol van, tehát tényleg televíziótársaságot vásárol, vagy kekszgyárat, vagy tök mindegyet, akkor az látszik, hogy ők a birodalom építésében érdekeltek, és nem pedig abban, hogy a részvényárfolyammal fognak. Most ezeket el kell kerülni, egészen addig, amíg nem változik valami. És ugye pont azért, mert kevés aktív befektető van, ezért ezek lassabban változnak, ezt el kell fogadni, mert régen kiharcolták, mert többen voltak, elmentek a közgyűlés. Az ETF nem megy el a közgyűlésre. Őt nem érdekli az, hogy nincs osztalékfizetés, hogy a menedzsment inkább private jetet vásárol, és nem pedig osztalékot fizet.
Majd az árban valahogy megjelenik neki, az a nagy dolga.
Így van, megjelenik.
De tudok meddig tud ez, tehát hogy is mondjam, nagyon nagy nyomás lehet egy alapkezelőn, vagy egy befektetési tanácsadón, amikor más a habitusa, és itt nem akarok generációs különbségeket behozni, de mégis azt kell látni, hogy az Y generációnak, az alfának más a hozzáállása, tehát ők a redditesek. Ugye ma beszéltünk pont erről az egészről, neki az kell, hogy egy 5 perces videó, vagy 5 perc, az már sok, 30 másodperces videóban legyen a lényeg, akkor történjen minden, jöjjön a dopaminbomba befektetésbe, ugyanezt
keresik. Erre megint jó példa, ugye a Berkshire Hathaway és Warren Buffett, hiszen a technológiai cégek, részvények robbanás, akkor ugye le lett egy öregezve, meg hogy lassú, meg ódivatú, meg nem tudom.
Volt egy elképesztően jó meetingem, és pont egy fiatal kollégával mentem még, talán tavaly nyáron Prágában, nem is tudom. Egy lengyel szénbányához mentünk el. Tudni kell, hogy ez az energiaválságnak nagyjából a kellős közepén volt, tehát most nem tudom, pontos számokat elmondom nektek nagyságrendileg, hogy nem tudom, előtte csinált mondjuk 500 egység profitot ez a lengyel szélbánya, aztán utána megcsinált mondjuk 8000 egység profitot. És hát az eredmény szorzójának mondjuk a másfélszeresén forgat, és mondom, hogy a poénból elmegyünk, megkérdezzük, hogy mégis mi van itt. És hát ugye tipikusan látszott, hogy valami kollégista haver vezeti a cég, hogy félállami tulajdon, tudod, tehát semmiféle, nem érdekli őket, hogy mi van a részvényárfolyam. Teljesen hidegen hagyja. Látszott, hogy mondta neki, hogy de hát, hogyha eddig fizettetek, nem tudom, 400 egység osztalékot, most meg 30-szorosára nőtt a profit, akkor nem lehetne, hogy esetleg a profitnak ugyanúgy kifizessétek az arányos részét. Hát nem, hát megemeljük 10%-kal a profitot, akkor kifizetünk 400 helyett 440-et. De hát mondom, 40-szer annyi az eredmény.
Igen.
És akkor látszott, hogy akkor leesett, és úgy rá is kérdeztem, hogy őt két dolog érdekli. Egyrészt, hogy a kormányból a főnökei mit mondanak, tehát az egyik fontos tényező, ami befolyásolja a döntéseit. A másik meg, hogy a szakszervezet ne lázadjon. A bányász szakszervezet. Aha. Tehát, hogy a bér, azt ugye meg kell emelni a bányászoknak. De ez a két fontos dolog van. Minden más, a pénzt, amit keresünk, azt eltesszük tartalékba. Majd jó lesz a nehezebb időkre. Tehát ugye ez volt a hozzáállás. És akkor ott ültünk, és akkor azt mondtuk, hogy hát igen, ez a cég az eredmény szorzójának az 1,5-szeresén forog, azt tudni kell, hogy azért ezek nyugaton azért 6-10-szeres szorzon szoktak forogni, tehát mondjuk 5-öd annyit ért ez a vállalat, mint bármi, de hát abban a félórás meetingben kiderült, hogy miért. Pontosan ezért, mert egyáltalán nem érdekli őket, hogy hol van a részvényárfolyam, és soha nem is fogja. Tehát ebben fölösleges belefektetni.
Igen,
hiába olcsó, olcsó is fog maradni örökre.
Szeszta kérdezi, hogy az világos, hogy az E meg alfa generáció máshogy gondolkodik, de honnan van annyi pénzük, hogy az egekbe tolják ezeket a részvényeket, illetve az indexeket. Mielőtt jöttél a Reddit IPO-ról beszélgettünk.
Ez egy nagyon jó kérdés.
De ez a sok lót disznót győz.
Igen, egyfelül igen, másfelől meg van egy szörnyű dolog Amerikában, amiről szerintem érdemes beszélni, az az opcióvásárlás.
Aha.
Erről érdemes egy picit beszélni. Én azt gondolom, hogy lakosság tömegével opciókat vásárolhat, én azt gondolom, ez egy hiba. Uh-huh. Tehát, hogy ezt intézményi befektetőknek meg szabad engedni, de lakosságnak szerintem meg nem lenne szabad.
Ugye hát tulajdonképpen bármilyen ilyen tőkeáttételes
probléma, jobb lenne az opció, valahogy. A sorosféle reflexivitást az opció semminél jobban nem tolja meg. Miről szól? Ez arról szól, hogy az opció kiírója minél jobban emelkedik az árfolyam, exponenciálisan több részvényt kell vásároljon. Aha. Tehát ugye azt csinálják, hogy nem tudom mennyire érted ez, de ugye a lakosság azt csinálja, hogy vételi opciókat vásárol, tehát hogyha emelkedik az árfolyam, akkor sokszorosát keresi meg annak a pénznek. Nagyon kevés pénzbefektetéssel lehet 10-szerezni, 20-szorozni, 30-szorozni. Az opciókíró a másik oldalán pedig exponenciálisan kénytelen vásárolni részvényeket. És hogyha redditesek rá rohannak egy részvényre, és televásárolják
egy picit tisztázzuk azoknak, igen? Akik nincsenek tisztában, hogy a vételi opciónak a két oldala, tehát a kiírója és a kötelezettje, azok milyen viszonyban vannak, tehát miért vásárol a másik oldal
részét. Hozok egy példát, mert tényleg ez nem feltétlenül annyira egyszerű, tehát ugye mondjuk az Nvidia, mert viszont nagyon népszerű, igen. Mondjuk Nvidia-ra veszel egy olyan opciót, hogy ha $1000 fölé emelkedik az árfolyam, akkor ugye minden egyes darab részvényen plusz $1 keresel. Ennek van valamilyen ára, meg van valami bekövetkezési valószínűség, hogy mondjuk nyár közepéig $1000 fölé emelkedik az Nvidia.
Tehát tételezzük fel,
de nem $1000 kell megvenni a részvényt.
Nem,
tehát
mondjuk $2 az opciót.
$2 megveszed az opciót, hogyha 1100 lesz az Nvidia, akkor te minimum, az opció lejárt, akkor te minimum $100 fogsz keresni, mert 1000-nél van jogod
majd
megvenni.
Majd 98-at, mert mondjuk a díjat még kapjuk
igen,
le belőle.
Igen, a díjat, akkor 98-at keresel. Így van. Tehát ez van, aki veszi, az így jár. Aki meg eladja, az meg ugye azt csinálja, hogy ha 1000 fölé megy az árfolyam, akkor ő megveszi az Nvidia részvényt, mert különben bukik. És 1000 alatt pedig opcionális, tehát exponenciálisan kell vennie. Tehát igen. Úgy van, hogy az opciónak van egy, az, hogy 1000 fölé megy az ár, annak van egy valószínűsége, hogy ez bekövetkezik. És minél közelebb vagyunk az 1000-hez, annál nagyobb a valószínűsége, hogy bekövetkezik. És ennek ugye exponenciálisan nő a valószínűsége, hogy közeledünk az $1000-hoz. Tehát
és így minél az opció jobban, ára is, hiszen ugye a kockázat csökken, így keres az, aki megette kettőért.
Minél közelebb megy az 1000-hez, annál többet kell az opció kiírójának vásárolni az Nvidia részvényből, hogy fedezze magát, különben végtelen lesz a bukója.
Mert neki kötelezettsége van, ugye,
igen, hogy ezeren eladja. Szembe.
Így van.
Amit viszont kereshetsz rajta, az csökken ezzel párhuzamosan, hiszen ugye sokkal biztosabb az, hogy $1000 fölé megy. Tehát így néz ki az egész
igen, de ez egy nagyon, nagyon aszimmetrikus sztori. Tehát, hogyha sokan rárohannak egy Teslára, egy Nvidia-ra, és sokan vásárolnak ilyen opciókat, akkor az opció, és mondjuk tényleg elindul az árfolyam, mert ugye a csorda szellem, tehát a csorda szellem az mindig megemeli ugye a részvények árfolyamát, hogy csak sima részvényt vásárolnak. De az opcióval van benne egy durva tőkeáttétel, ami ráadásul exponenciálisan tolja meg a részvény árfolyamát fölfele.
Oké, tehát de hogyha mondjuk szereplő, nem jön be, igaz, hogy kis pénzzel, de nagy tőkeáttétellel óriási mozgásokat
tud. Így van.
Ez a mozgás, de mondjuk, hogyha a kisbefektető részéről nézed, ha nem jön be, ha lejár az opció és nincs ott, akkor
hát buktad
az egészet.
Akkor csak két dollár buktál.
Igen, tehát megéri.
Így van. Csak ugye az opciókat fedezési célra, portfólió mahinálásra, minden egyébre jó használni, de az, hogy tömegével több millió befektető ezen keresztül váljon tőkeáttételes pozíciót, ez egy igen kockázatos. És egyébként a csorda szellemet, meg ezt az egész sorosféle reflexivitást tovább erjesztő, tovább gerjesztő folyamat tulajdonképpen.
A később csatlakozott a hallgató, azt mondja, érdekes a téma. Nem lehet, hogy a fiatal generáció azért is aktívabb, mert nagyon alacsony lett a belépési küszöb.
De az lett, abszolút igaz. Igen. Tehát, hogy egy, ugye régen ahhoz, hogy opciót vásároljál, ahhoz kellett nyitni egy számlát egy olyan broker cégnél, ahol le kellett tenni egy bizonyos összeget, stb. Ma már az okos telefonodon gyakorlatilag nem tudom, 100 000 forintért.
Kifizeted a gyorsétermű számládat, és vagy nyitsz egy vételi opciót az Nvidia-ra.
Így van, pontosan. Tehát de ez ugyanez igen. igaz nyilván a kriptoeszközök kereskedésére pontosan is, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon könnyen elérhetővé vált, pont annak a generációnak, aki ezeket az eszközöket nagyon aktívan és nagyon könnyedén használja.
Oké, hát figyelj, ez nagyon érdekes volt befejezni.
Még ezt a, ugye, aki kérdezte ezt a, igen, ezt a, hogy hogy működik az a, ez a fiatal generációnál ez a árfelhajtás, azt mondja, ez egy önbeteljesítő jóslat, ez azért durván kockázatos, a tömegek művelik, és amikor a Reddit IPO-ról beszéltünk, meg a Reddites mém részvényes, én akkor tettem egy megjegyzést, engem ez kicsit megijesztett, amikor ez a jelenség felütötte a fejét, mert egy ilyen nem piaci mechanizmust kell valahogy kezelnünk, áraznunk és gondolkodni róla, és nekem ott volt ez. Volt az első olyan, amitől eléggé megijedtettem. Még az algoritmusok megjelenése sem zavart annyira, mint ez, mert egy ilyen kicsit kezelhetetlen, ilyen oldalágról beszivárgó történet volt ez a piacokon.
Hát igen, elemző szempontból, vagy befektetői szempontból nagyon nehéz kitalálni, hogy most mi a következő, mi lesz.
Hát igen, ez mindenképpen növeli a kockázatát hát is egyébként.
Fundamentálisan ugye adott egy részvény, aminek tényleg esnie kell, mert nem jól teljesít, mert nem produkál, mert egyszer csak megfordul és elmegy az egekbe azért, mert tömegek elkezdik.
De hány ilyen sztori volt, hogy csőcénél lévő vállalatokat toltak az egekbe. Igen, és igen. Ugye ez az azt mondom, hogy ilyen szempontból már a piac hatékonyságát.
Ja, és bocsánat, amiket gyilkolja. Elemeket összeadtunk még az ármozgáshoz, hogy a shortosoknak a vásárlásai még belép ebbe a képbe, ebbe az opciós, felpumpált, tőkeáttételes, hát szóval igen, tényleg igen, ebből igen, lesz a státuszi játék.
Hát nyilván ezeket el kell kerülni. Vagy jó elkerülni messziről ezeket a sztorikat, én azt gondolom. De lényegében, hogy picit összefoglaljam, itt beszéltünk itt az elején is, hogy ebben a világban azért bőven akad lehetőség annak, aki ugye értékalapon gondolkodik, de nagyon-nagyon szelektíven kell ezt megtenni. Tehát az a fajta régi logika szerintem nem működik, hogy csak majd említettem, hogy olcsó papírokat kell venni. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy a menedzsment velünk legyen. Szerintem az egyik legfontosabb tétel, vagy legfontosabb tényező. És hát ezeket a nyilvánvaló csapdákat, amikről az előbb is beszéltünk, meg kell próbálni elkerülni.
Kiváló. Nagyon köszönjük, hogy
nagyon jó, mert ugye azok számára, akik nem értik pontosan, hogy lehet felértékelni egy céget, megnézni, hogy péperében mit tud meg, hogy milyen EPS, vagy mi van itt, akkor az első az, hogy megnézzük, hogy ki a vezérigazgató, és ő mit akar. Mit akar a menedzsment? Hát ezt azért viszonylag egyszerű, és akkor utána jöhet a többi gondolkodás. Oké, nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt jártál. Gyurcsi Attila volt a vendégünk, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatója.
És leírkáltam, amiket Attila mondott, könyv, film, címek.
Azt hittem folyamatosan jegyzetelt, olyan jókat mondott, egyébként tényleg érdemes lett. De egyszerűen majd visszahallgatni a millásregeli.hu-n.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kassák Lajosra emlékeztünk a műsor elején, 1887-ben született ezen napon, március 21-én, költőíró, műfordító, képzőművész, festő, ugye az sokszor...
Én nagyon szerettem a dolgait.
Lemarad, ugye az Avantgarde-nak a abszolút nagy képviselője, beindítója idehaza, és hát a hát lassan nálunk is szárba szökkenő a céli kultúrpolitikának a besorolása alapján 57 után ugye tűrt kategóriába sorolták íróként, de képzőművészként a tiltottba került. Na, hát ő mondta egy alkalommal, kettőt is találtál, hogy a művész nem szolgálatot teljesít, hanem ajándékot oszt, hogy megszabaduljon fölös vagyonától. A másik pedig...
A gyors siker butít, kiveri a fogaidat, és könnyen milliómossá tesz. Ezt nagyon szeretném ráhozni az előző beszélgetésre.
Igen.
Ami arról volt szó, hogy érték, vagy növekedés alapú befektetést keressünk. Úgyhogy Kassák Lajos, március 21, 1887, ezért két idézettel is emlékeztünk rá.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet?
Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Pörög a használt autópiac, azt hiszem. Márkonyi Gábor autópiaci szakértő mindjárt elmondja. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Hát meg az új autópiac is, és őszintén szólva, így nézzünk egymásra, importőri barátokkal, használt autókereskedőkkel, megbeszéljük általában a trendeket, és közös nevezőnk az, hogy nem értjük.
De örültök!
Örülni örülünk, de jó lenne valami, nem is tudom, ugye befektetői szöveggel élve valami fundamentumot látni e mögött. De azt nem annyira látjuk, mert hogy azért a gazdasági helyzet azt gondolom, hogy alapvetően nem változott ehhez képest olyan, mintha az emberek megunták volna a várakozást, a rettegést, a nem tudom mit, és ők újra elkezdtek volna költeni.
Aha, nem lehet,
akkor szerintem féltek egy kicsit, igen, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen, nem szabad előre rohanni, nem szabad ez alapján elkezdeni tervezgetni a jövőt és a bővülési terveket, hanem inkább várjunk ki óvatosan.
Hát ez volt szerintem sokáig. Tehát igen. Ugye a különböző sokkok, amik így másfél évente leterítették az autópiacot, kezdve ugye a Covid-dal, utána a brutális inflációval, meg a sok összetevőből álló, nagyon rövid idő alatt történő, nagyon nagy áremelkedés, ami ugye az inflációt egyébként messze meghaladó mértékben volt jellemző az autós iparágra, mind a használt, mind az új értelmében. Majd az erre következő elképesztően elszabadult kamathelyzet, ami ugye a használt autókat aztán végképp azt lehet mondani, hogy szinte finanszírozhatatlanná tette, tehát szerintem épeszű ember 15%-os THM-ekkel, amiket így a csúcson tapasztaltunk, azért nem adósította el magát egy használt autó érdekében. Nyilván akinek kellett, annak kellett, de láttunk ilyet, de azért nagyon nehéz ugye észérvekkel alátámasztani azt, hogy ebben valaki valami jó üzletet lásson. Utána ugye a háború, mint sok, tehát olyan, mint hogyha ugye az embereket folyamatosan érné valami fajta impulzus, ami összerándítaná őket, és amikor az összerándulás már nagyon sokáig tartva egy ilyen görcsös állapotba kezd átfordulni, akkor hirtelen úgy vannak vele, hogy mi a fenének várjunk még, egyszer élünk, költsünk.
Hát a hallgató azt írja,
ebben a... Igen?
Hogy azért az amortizáció is segíthetett, tehát azért a végtelenségig nem lehet várni, meghalogatni a vásárlásokat.
Igen, azért itt emlékeztetnék mindenki arra, hogy rettenetesen növekszik továbbra is az átlag életkora a magyar autóparknak is, meg az európai autóparknak is, és azt is hozzá lehet tenni azért ehhez, hogy mindig vannak ezek az utolsó fellángolások azzal kapcsolatosan, hogy ugye vezetnek ki folyamatosan technológiákat különböző előírások kapcsán, és akkor még utoljára veszünk egy ilyen, vagy olyan, vagy amilyen típusú autót, mint döntési faktort is egyébként egész Európában bele kell számolni ebbe. Tehát az az érdekes, ugye, hogy most megint nem akarom kinyitni a villany, nem villany tematikát, de egy kicsit mégis ki kell nyitnunk, abban az értelemben, hogy akik ugye szélsőségesen a villany irányából közelítették meg azt, hogy mi fog történni, azoknak a predikcióiban ugye az volt 3-4-5 évvel ezelőtt, hogy mostanra körülbelül összeomlik a hagyományosnak nevezett autógyártás, és elértéktelenednek a használt autók, amelyek belső égési motoros autóként működnek. Most ennek azért alapvetően az ellenkezőjét láthatjuk, ahogy ezt azért józan észre meg lehetett előre is állapítani. A használható technológiát képviselő jó minőségű használt autók, tehát azok, amelyek még a szélsőséges downsizing korszak előtt jöttek létre, azokra stabil, masszív kereslet van, úgy, hogy egyébként ezeknek az ára nem nagyon akar csökkengetni. Miközben az összes új hullámos használt autó, amikről azért nagyjából lehet tudni, hogy 5 évesen már, ugye erről beszéltünk is valamelyik adásban, 5 évesen már a kukába lehet dobni a motorjaiknak egy részét, azokra meg nem nagyon van kereslet. És nagyon szépen tapasztalatú az, hogy az, amit a céges policy-k meg a flottás erőírások kapcsán rákényszerítenek a vevőkre, új autópiacról beszélünk, aminek ugye azért a derékhada az továbbra is a multik által beszerzett céges autó. Szóval ezek, amikor 3-4-5 évesen találkoznak a piaccal, akkor a kereslet meg a kínálat nem nagyon érti egymás nyelvét. Uh-huh. Tehát a felhasználók nem azokat az autókat szeretnék, amelyek kvóták alapján meg technológiai restrikciók alapján lelettek gyártva az elmúlt időszakban. És a használt autó feltörgés egyébként részszint ennek is köszönhető. Tehát azokat az autókat keresik, amelyek
ki tudják elégíteni azokat az igényeket, ami esetleg az újban már nincs meg.
Uh-huh. Így van. Az újnál meg ugye azt tapasztaljuk, hogy két dolog, két erős driver van. Az egyik az, hogy időközönként vannak eszméletlenül nagy akciók különböző raktáron ragadt villanyautókra.
Aha.
Ez sok márkánál látható, és az elmúlt hetekben volt egy nagyon emblematikusan erős akció, egyébként ott én is betáraztam saját céges autóként villanyból, mert egyszerűen olyan leírásokat voltak kénytelenek az autógyártók egy-egy modellnél eszközölni, amelyek alapján ugye ezek már attraktívak voltak, csak hát ez nem a piaci realitás. Tehát tartósan 10-15 ezer eurós támogatással, azaz leírással értékesíteni új autókat, azt nem lehet, akkor sem, hogyha egyébként utána jól néznek majd ki a számok, majd az eladások. Ez az egyik oldal. A másik oldal meg, hogy ugye még egyszer, vezetnek ki folyamatosan olyan autókat, amelyekre egyébként még lenne piaci kereslet, csak különböző előírások kapcsán ugye nem lehet őket tovább gyártani. Az egyik ilyen, és itt kicsit át is vezetnék a másik témába, az ugye az érkező és egyre szigorodó, és egyébként helyesen szigorodó cyber security kérdéskör, amit egyre komolyabban vesznek egyébként a fejlett piacokon, az Egyesült Államokban is, meg Európában is.
De hogy érinti ez az autóipart? Mármint, hogy a gyártást érinti, vagy magát az eszközt? Inkább a gyártást.
Uh-huh. A gyártást és az eszközt is. Abban az értelemben, hogy úgy képzeljétek el ezeket a dolgokat, hogy bizonyos modellciklusok bizonyos pontján még van értelme belenyúlni és upgrade-elni dolgokat, akár szoftver, akár hardware oldalon, tehát amikor egy modellnek még van hátra 2-3 éve, akkor még kiszámolják, hogy van-e értelme adott modellt átállítani egy újabb jogszabályra, vagy ugye már a modell tervezésekor tudták, hogy milyen jogszabály fog következni, és már proaktív módon évekkel korábban olyan technológiát hoztak a piacra, amiről tudták, hogy nem fogja érinteni egy szigorodó törvény. Vagy az van, hogy egy modellciklus végén még lenne az adott autóban egy-két jó év piaci szereplés szempontjából, de mivel egy marginálisabb modellnek számít, tehát nem akkora tömeg, kicsit inkább a nincs irányába megy, ezért úgy vannak vele, hogy hát ezt már nem érdemes átállítani akár egy új cyber security, akár egy új, mit tudom én, kipufogógáz norma kapcsán, akár egy új gyalogos védelmi előírás kapcsán, most ilyen különböző ügyeket említek itt, és akkor azt mondják, hogy osztunk, szorzunk, hát tudtunk volna még ezzel pénzt keresni, de hát ilyen körülmények között akkor inkább kivezetjük ezeket az autókat a piacról. És most a következő egy-két évben nagyon sok olyan autó fog kivezetődni a piacról, amelyek mondjuk még az előző évtizednek a közepén lettek tervezve. Mostanáig bírták a piacon, vagy bírnak még egy ideig, de már nem éri meg őket átállítani. Most itt ilyen szélsőséges példát mondok, az egyik mondjuk az alapvetően nagy keresletnek örvendő Volkswagen e-app, amit pont az ilyen jellegű dolgok miatt is fognak kivezetni, de hogy mondjuk egy ilyen high-end autót, az R8-as Audi ugyanez a kategória.
Uh-huh.
Tehát mind a kettőre lett volna még kereslet, csak különböző menet közbeni szigorítások miatt egyszerűen ezeket beszüntetik. És ami nagyon-nagyon izgalmas, hogy ami a védővámokkal úgy tűnik, hogy nem annyira akar sikerülni, vagy legalábbis óvatosan mernek hozzányúlni kínai invázió kapcsán, azt most itt cyber security szöveggel nagyon jól el lehet rendezni, úgy, ahogy a Huawei-t elrendezték, legalábbis ez a terv, ahogy látható, az EU meg az Egyesült Államok kormányzata részéről, ugyanis nagyon komolyan elővették azt a témát, hogy a kínai autók, pláne ugye a villanyautók és mindenféle okos autónak titulált, ugye erős vezetés támogató rendszerekkel működő elektromos kínai autók, azok nemzetbiztonsági kockázatot rejtenek a nyugati oldalán a függönynek, ha lehet így mondani, mert hogy ugye rettentő könnyen lehet velük kémkedni. Érdekes, hogy ugye a Teslánál ez nem merült föl, mint probléma, kínaiaknál azért igen, mert bizonyos helyekről ugye kitiltották ezeket az autókat, de most hirtelen felfedeztük azt, hogy hát bizony, ezek a modern autók, ezek rettenetes mennyiségű adatot tudnak személyesen rólunk is gyűjteni, meg egyébként természetesen a környezetről is, és egy bizonyos penetráció felett gyakorlatilag tényleg egy azonnali és folyamatos megfigyelést tesznek lehetővé egy, hát hogy nevezzük ezt, nem ellenséges gazdasági környezetben, bár lehetne így is, hanem mondjuk egy rivalizáló gazdasági környezetben.
De ezek az adatok mennyiben veszélyesek a begyűjtése? Tehát, hogy most én merre kanyarodtam, milyen gázt nyomtam, vagy hogy kell ezt értelmezni, mint biztonsági vagy kiberbiztonsági veszélyt?
Hát leginkább úgy, hogy azért azt képzeld el, vagy azt képzeljétek el, és a hallgatók is ugye egy kicsit gondoljanak ebbe bele, hogy mi minden kell ahhoz, hogy egy fejlett vezetés támogató rendszerrel működő autót útra bocsássunk, amelynek állandó internetes kapcsolata van, és küld adatokat valahova. Van egy ilyen autón számtalan mennyiségű kamera, számtalan mennyiségű különböző eszköz, ami pásztázza a környezetet, radar, lidar, stb. Van ugye egy összekötésed a telefonoddal, hiszen mindenkinek az első dolga az, hogy valamilyen formában átadja a telefonadatait az autónak, és így gyakorlatilag a használóról bármikor bármit profilozni lehet, illetve a környezetről is, ahol az autó jár. Bárhol, bármit. Tehát felmerült annak a kérdése, hogy ilyen szintnél hát tartunk most, hogy szabad-e például EU-s tisztviselőknek kínai autóba ülnie? De itt tartunk. Milyen jellegű kérdések merülnek föl, nagyon hogy állami szinten, rendőrségi szinten, rendfenntartói szinten szabad-e ezeket az autókat a közelébe engedni EU-s intézményeknek. Ez szerintem egy eszkalálódása ennek a problémának, mert kicsit én ezt úgy értékelem, hogy nem nagyon van már más eszközünk arra, hogy valami gátat szabjunk ennek a dolognak, és... Hát próbáljuk magunkat, hogy mondjam.
Hát akkor majd felpörög hát így, a kettes golfok forgalma.
Hát pont azon gondolkodtam, hogy eljött az az idő, amikor ha megérkezel valahova egy üzleti találkozóra, aha, és milyen autóból szállsz ki, ugye korábban a legújabb, legfényesebb.
Hát akkor tudod, hogy mit mondhatsz, meg mit nem.
Kiszállsz egy 15 éves cuccból, akkor azt mondják, hogy na ez igen. Ennek a csávónak van pénze.
Ez egyébként így lesz. Ez olyan, mint az okos telefon, nem okos telefon.
Igen.
Jaj, értjük. Nehogy azt hitt, hogy az új nem okos telefon az jobb. Ja. Nem, az régi kell, igazi régi.
Igazi régi. De amit még akartam mondani, kicsit erre poénként rá húzva a dolgot, hogy ugye a kameránkat is leszoktuk takarni a laptopunkon, legalábbis én mindenképpen.
Hát nekem most már olyan laptopon van, amin van letakaró kapcsolóka, tehát igen, ennyire, hogy már
bejön. Nekem a homlokomon van egy olyan QR kód, hogy nem tudok kamera felvenni, teljesen homályos leszek.
Ez jó, ilyen pixeles arcmaszkba.
Egy új tetkó őrületnek vagyunk a tanúi. Nem, a lényeges kérdések ezek természetesen. Az a helyzet, hogy ezzel az egész technológiai fejlődéssel olyan szinten előre rohantunk, hogy ugye ebben nem gondol bele senki, mert mindig csak a jó oldalát látja, na de a kicsi sárga ember, aki mosolyog és dörzsöli a tenyerét, az pontosan tudja, hogy az összes okos órával nagyon jó meg lehet határozni azt, hogy milyen egészségügyi állapotnak örvend egy nemzet.
Persze.
Például. Úgyhogy ezért azért érdekes izgi dolgok vannak.
És erre azért rá lehet húzni egy üzleti modellt is adott esetben, ugye, az se egy utolsó dolog.
Persze.
És megint ugye felmerül egy nagyon érdekes kérdés, hogy megint üzletileg mi mit tudunk ezzel az egészen EU-ként kezdeni? Mert azt én nagyon, tehát annak én örülök személy szerint, mint EU-s állampolgár, hogy valaki foglalkozik az EU-ban azzal, hogy mi van az én adataimmal, és megpróbál valamifajta adatvédelmi ügyet létrehozni.
Igen,
csak akkor,
klassz.
Hogyha egyébként a világ többi része ugye nem így működik, akkor ezzel egyetlen egy dolog, vagy egyetlen egy probléma merül föl, hogy mi van azokkal a cégekkel, akik a mi cégeink, az EU-s cégeink, és mindenféle olyan akadály van eljük görnítve ebben a kérdésben, amilyen akadállyal a többiek nem találkoznak.
Ez a baj.
Ez sokszor feszegeted ezt a kérdést, teljesen jogosan.
Akadálya.
Teljesen jogosan, mert ez a sokszor a lemaradásnak a kiváló
receptje. Ezt már Vonnegut is megírta, kell mindenkinek ugyanolyan akadály. Így lehet csak egyenlő minden.
Igen.
Igen, ez remek lenne, csak hát ugye a világ nem így működik, és ezek azok a dolgok, amikkel egyébként szerintem nagyon erősen kéne foglalkozni gondolati szinten, mert erre nincsen fekete vagy fehér, A vagy B, jó vagy rossz megoldás, hanem itt azért az árnyalatok mégiscsak eldöntenek sok mindent, de az biztos, hogy nem fog működni, hogy mi a saját cégénknek nem engedünk meg semmiféle adatgyűjtést, meg semmit. Mindenki más meg nagyjából tojik az egészre, és leállóságban előz minket ebben a kérdésben. Tehát, és itt az autó az tényleg egy nagyon eklatáns példa, mert egyszerűen egy modern autó irgalmatlan mennyiségű adatot tud, és gyűjt is rólunk. És akkor ugye még ezekről a kérdésekről, mint hogy hogy fogják ezt mondjuk a biztosítási szektorban egyszer felhasználni, még nem is beszéltünk.
Igen.
De hát ugye adja magát a dolog,
persze,
hogy,
persze.
Hogy valaki azt fogja mondani, hogy hát engem olyan nagyon nem érdekel a privát szférem, hogyha 5 forinttal olcsóbb lesz a biztosításom, akkor
de már most ezt mondja, Gábor, tehát ez már most ott van, amikor persze, lehet opciókat persze, választani, persze. És megadod ezeket a különböző adatokat, vezetési szokásokat, stb. Tehát nyilván ez egy külön lépés.
Igen,
ez nem baj, Gábor, egyébként akkor, ha te
nem
vagy
baj, addig,
az adatod a felügyelője, és te döntöd el, hogy mit adsz oda.
Ameddig ez szabad. De hát, most azért alapvetően még abban a helyzetben vagyunk, hogy van egy általános díj, és te kapsz egy kicsi kedvezményt akkor, hogyha ezt megengeded. És ez nagyon hamar át fog fordulni oda, hogyha nem engeded meg, akkor meg brutálisan megbüntetünk, és innentől nem lesz szerintem vicces ez a történet, mert én például nem szeretném, hogy bármilyen adatomat bárki azért monitorozzon, hogy majd kiszámolja, hogy én mennyire vagyok jó vagy rossz vezető.
Igen.
Annak alapján, hogy mennyi szennyezem.
Ezt mondtam, hogy kinél van az adat, és ki az, aki meghatározza, hogy mihez lehet hozzáférni. Ez itt egy nagyon fontos pont, de ez már átível minket egy IT rovatban. Minden IT rovat egyébként 2019
óta. Nem sokára reggeli egy nagy IT.
Így van.
A reggeli műsor lesz.
De köszönjük, és ez tök jó volt.
Értem, hogy azt akarjátok mondani, hogy többet ne jöjjek.
Nem, azt akartuk mondani, hogy köszönjük szépen a beszélgetést, jön Czoller Andi a hírekkel.
Nagyon szép napot.
Jó,
van,
neked is, köszi, szia.
Sziasztok!
Márkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk egy picit a használt és új autópiacról, meg ezekről a cybersecurity lépésekről, ami az autóipart épi. Hát ez nem megy.
Na, most lassabban. Meg ezekről a cybersecurity lépésekről, amelyek az autóipart tépik.
Érintik.
Azt hittem, azt akartad mondani, hogy tépik.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Nem mondom, hogy nem viselt meg ez a hét, úgyhogy ennek az eredményét hallhatják a kedves hallhatók. Hallhatók. De nem sokára lelépek. Még van egy óra. Hallhatók.
Egyébként tök jó idézetet kaptunk Kassáktól. Ja. A fejünk felett repül a Nikkel szamovár. Igen. És Zsöszúi Kassák Lajos írta a kedves hallgató, úgyhogy mi pedig hívjuk a Czoller Andit, és
még nyugtassuk meg a hallgatót, hogy ez csak vicc volt, persze, hogy jön még
ja,
a Várkonyi Gábor.
És én amikor azt mondtam, amit mondtam, akkor a Simpsonsra gondoltam. Tehát ja, ez igen. Nem egy derogatív kifejezés volt, egy bármilyen másik rasszhoz tartozó ember típusra, tehát a Simpsons volt a kicsi sárga ember, én úgy gondolom. Na, azt mondjuk, hogy igen, jön Czoller Andi, jönnek a legfrissebb hírek, információk, és utána pedig IT rovatunkban egy barom érdekes téma. Ugye ipari forradalomról beszél az Nvidia, egy raklap állami pénzt kap az Intel, és nagyon érdekes összefüggés van a kettő között is. Maga az AI gyorsító chip, a Blackwell sorozatú chip, ugye ez a bizonyos műveletekben akár 30-szor gyorsabb, mint az eddigiek, illetve amit láttunk a piacon, hogy ez mit hoz, milyen ipari forradalmat, és hogy mi ez a nagy amerikai támogatás, amivel az Intelt próbálják rábírni, hogy chip függetlenséget hozzon az Egyesült Államoknak. Erről beszélgetünk majd Koly Tamással, a hvsv.hu szerkesztőjével.